Bocsánat, elnézést kérek, akkor most már lehet hallani. Tehát három gondolat köré csak szeretném csoportosítani mondani valómat. Először is magához a beruházás, magáról a beruházásról szeretnék néhány gondolatot mondani, majd a beruházás mögött levő elméleti gondolatokat szeretném összefoglalni, és ezek után pedig ennek a kibetülését a beruházáshoz kapcsolódó épülettel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot még összefoglalni. Az előadásomnak a neve a könyvtári tudományos adatforrástár, mint az egyetemi mesterséges intelligencia működésének alapja, nem úgy tűnik, hogy a könyvtári terekkel kapcsolódna, de hogy mennyire fog kapcsolódni, azt remélem, hogy az előadásom végére be tudom bizonyítani. A dátumra még fel szeretném hívni a figyelmet, ezek 2017-től 2024-ig, ennek is fontos jelentőség lesz majd az elméletek beszámolásánál, és hogy maga az egész projektnek, az egész beruházásnak az elnevezése, az pedig talán egy kis mondani volt is fog adni még a továbbiakban, a Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár, amely már önmagában egy elég hosszú elnevezés. A beruházásnak a legfontosabb jelzőszámairól szeretnék most beszélni. Először is arról, hogy ennek a beruházásnak a kormány határozatai szabták meg a megindulását, a kereteit. 2017-ben került az a kormány előterjesztés jóváhagyásra, aminek a következtében megindulhattak az előkészületes munkák az építkezéssel kapcsolatban, illetve 2021-ben indulhatott meg fizikailag a kivitelezés, több év is eltelt, ezzel kapcsolatban inkább a pozitívumot szeretném elmondani, mint a negatívumot, illetve azt lehet látni, hogy mintegy majdnem 10 milliárd forintos beruházásról van szó, amely elég jelentős összeget jelent. A tervezett átadás az 2023 volt. A valóságban reméljük, hogy a jövő év, ebben az évben még, de a jövő hónapban fizikailag is átadásra kerül az épület, a beruházás. 2017-ben a kormány előterjesztés szerint a következő fontos megvalósításokért kapott támogatást a kormánytól. A Miskolci Egyetemnek a kampuszán alakítjuk ki azt a meglévő könyvtári és levéltári bázisra épülő, a szövegelemzést és az adatelemzést fókuszba állító tudásközpontnak a kialakítását, amely nyilvánvalóan az egyetemi kompetenciák tekintetében ennek a tudományterületeknek az oktatását is jelentette. A beruházásnak az épületekkel kapcsolatos adataiból azt szeretném kiemelni, hogy ez a beruházás a már meglevő könyvtári épületnek a felújítását jelentette, raktárbővítéssel, ez a Miskolci Egyetem könyvtárát jelentette, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár épületének teljesen új felépítését jelentette. Amit ki szeretnék emelni, az a felújítandó könyvtári épületnek az első emeletének a négyzetméterét, amely 2600 négyzetméter majdnem. Ennek majd egy fontos, jelentős része lesz a beruházás használatának a részeként. Egy kicsit pixeles a kép, de talán lehet látni azt az épületet, amely négyes számmal jelöltem, és az a Magyar Nemzeti Levéltárnak az új épülete, egy rendkívül impozáns épület, amely helyet ad egy óriási tömörraktárrendszernek is, illetve a mögött elhelyezkedő épületek azok már mind a Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltár Múzeum régi, felújított, illetve új raktárát a hármas számmal jelzik. A látványterveket azért hozom, lefotózhattam volna most is, de a zöld környezet, az pozitívum is, eltakarja az épületet, tehát így többet látunk abból, mint hogyha a fákkal övezett parkot fényképeztem volna le. Ez pedig a Magyar Nemzeti Levéltárnak az épülete. A kormányhatározatban úgy gondoltuk, hogy a Miskolci Egyetemen egy olyan könyvtár, levéltár, múzeum és Magyar Nemzeti Levéltáros beruházást fogunk megvalósítani, amely abban az időben, 2017-ben egy paradigmát is váltott, és az a paradigmaváltás 2017-ben az adattudós és adatbányász neve köré csoportosult, És úgy gondoltuk, hogy nyilvánvaló a könyvtár, levéltár múzeum munkatársai mellett az egyetemnek a különböző szakterületi oktatói, kutatói is majd ebben részt fognak venni, és az adatelemzés módszertanának a szakembereit pedig a statisztikussal, adattudóssal, adatbányásszal határoztuk meg. Ezt tettük azért, mert egyébként a könyvtárosi szempontból ennek az előterjesztésnek megvoltak az alapjai. Hiszen összefoglaltam azt a néhány kiemelt szakirodalmat, ami alapján a tartalomelemzés és szövegelemzés az már eddig is jelentős befolyással bírt a könyvtári szakirodalomra, és ez volt az alapja, amivel 2017-ben nyugodtan állíthattuk, hogy egy másfajta paradigmára kész a könyvtár tudomány. Ebben az időszakban elkezdtük olyan szoftvereket is tesztelni, amely szövegelemzésre alkalmasak voltak. Ezeknek a szoftvereknek azóta már meghaladtuk a tudását, de hogy nagyon fontos fogalmakat tudtunk megtanulni ennek kapcsán. A legfontosabb fogalmakat kiemeltem, a kvantitatív szövegelemzés, latens szemantikai analízis, valamint a szövegegységek. Ezek a szoftverek nagyon nagy tudások voltak, de ezeknek a szoftvereknek a használata általában nagy szakértelmet is igényelt. Egy multidimensionális skálának az értelmezése az rendkívül nehéz problematikát jelentett. Hiába próbáltam a több év alatt is a munkatársaimat rábírni arra, hogy ez alapján értelmezzenek bizonyos fajta szövegeket, nagyon negatív visszajelzéseket kaptam. Volt még ezeken 2021-ben egy nagyon fontos változás, amely nem a könyvtártudományban, de a könyvtárat is érintő változás volt, és úgy gondolom, hogy nem kapott kellő visszhangzott még azóta sem a könyvtáros szakmán belül, a szerzőjogi törvénynek a változtatása. 2021-ben megváltozott a szerzőjogi törvény, és azt a fejezetet kapta meg, hogy a kulturális örökségvédelmi intézménynek lehetősége van kifejezetten szöveg- és adatbányászati célra jogszerűen vásárolt szerzőjogvédett dokumentumokat tárolni. És hogy mivel én nem vagyok jogász, ne félreértelmezett gondolatokat mondjak, a nagy kommentárt idézném. Ezen szabad felhasználás kedvezményezettje kizárólag kulturális örökségvédelmi intézmény és kutatóhely lehet. A forrásmű jogosultja nem tilthatja meg ezt a szabad felhasználást. Az így módon többszörözött példányok tartós jelleggel is megőrizhetőek. Ez egyébként egy Európai Uniós direktívának a beépítése a szerzőjogba. Említettem már, hogy az idő, ami az időtényező 2017-től 23-ig, 24-ig eltelt, és ezeknek igazából egy pozitív oldala is volt. Az utóbbi egy-két évben exponenciálisan felpörögtek a szövegelemzéssel, adatelemzéssel kapcsolatos lehetőségek, amelynek a legnépszerűbb eleme talán a ChatGPT-nek a megjelenése 2022. novemberében volt, viszont úgy gondolom, hogy nem igazából lett se szakmai szempontból, se egyéb szempontból kellőképpen kielemezve. Ezt próbáltam én megvalósítani a saját kutatásaimmal, és azért is adtam a előadásomnak ezt a címét. Hogyan tudjuk felhasználni az adatelemzők központban ezt a lehetőséget? Először is a szövegegység szintű elemzés, amelyet már korábban megtanultam a szöveg elemző programokban, egyik legfontosabb lehetősége a könyvtári szolgáltatásoknak. A nagynyelvi modellek, az előtanított generatív transformerek, ezek mindegy lehetőséget adnak arra, hogy másképpen szemléljük a szöveget, ne csak metaadat szinten. Viszont azt is kevesen tudják azt, hogy a generatív mesterséges intelligenciának egy hallucinációs képessége van, amely nagyon-nagyon nehezen teszi hiteles adatszolgáltatásra képessé. Ezt már 2021-ben felismerték, és 2021-ben egy, én a jelen előadás szempontjából úgy nevezném, az RAG nevezetű rövidítésre ellátott technológiát, hogy szemantikus visszakereséssel bővített szöveggenerálás. Ez a technológia, amely azóta már a Scopus-nak is a mesterséges intelligenciával támogatott keresőjébe került 2024 márciusában, gyakorlatilag megpróbálja azokat a nehézségeket, amelyeket a ChatGPT okoz, valamilyen szinten csökkenteni. Ami még nagyon fontos volt, hogy a elemek, azaz a nagynyelvi modelleknek a képzése kapcsán a szakirodalom feltárta azt, hogy minél célirányosabb, tematikusan válogatott korpuszból képeznek ilyen nagynyelvi modelleket, annál hatékonyabb és annál valósághűbb válaszokat kap a ChatGPT vagy bármilyen más a nagynyelvi modellre ráeresztett algoritmus. Ami emellett még 2023-ban számunkra fontos volt, valóban a ChatGPT mellett szükség van-e a könyvtárnak, a szolgáltatásának a bővítésére. Amikor Amerikában vagy máshonnan azt a hírt halljuk, hogy online, az egyetemek online könyvtárakat kezdenek el építeni, felszámolják a fizikai könyvtárukat, akkor ez a hatás hogyan gyűrűzik be, és valóban igazából ennek a tendenciának, vagy nincs. A teljes szövegű adatáramlás, amiről még szeretnék itt beszélni, ugyanis ennek kapcsán azt kezdtem elemezni, hogy valóban igaza van annak, hogy ha elérhetővé teszünk online tartalmakat, azzal mindent megoldunk. Na most azt látom, hogy a horizontális rendszer önmagában az, hogy elérhetővé teszünk tartalmakat, az információt eljuttatjuk a kutatóhoz, az csak egy lehetőség, nagyon fontos lehetőség, de egy nagyon fontos dolgot nem fog segíteni nekünk. A vertikális rendszert, amiben fel szeretnénk dolgozni a dokumentumot. Megtalálunk 200 dokumentumot, majd utána ezt fel kell dolgozni. És ennek a hatása az, hogy 2-3 perces dokumentum olvasások vannak, amelynek az ellenszere a ChatGPT jellegű, de annál megbízhatóbb szemantikai szövegegység alapú feltáráson. 2024-ben pedig ezeket a gondolatokat összeállítottam, és úgy gondoltam, hogy a természetes nyelvi feldolgozásnak a szövegegység szintű rendszerét, ennek a megvalósításának az alapja az, hogy legyen korpuszunk. A szerzőjogi törvény lehetőséget ad arra, hogy ne csak az OpenSSS dokumentumokat tároljuk az intézménynek a szerverein, hanem a megvásárolt dokumentumokat is. Ez kifejezetten adatelemzési célra, tehát ezt nem kölcsönözhetjük, semmi mást ebben nem tehetünk szolgáltatásként. Ami számunkra nagyon fontos, hogy tematikusan válogatott korpuszt állítsunk össze, ezt helyben tudjuk tárolni, és ezen tudjuk futtatni azokat az algoritmusokat, amik minimalizálják azokat a lehetőségeket, hogy hamis információt kapjunk az adott korpuszból. És úgy fogalmaztam meg az Egyesült Államokban meginduló tendenciát, hogy nem a könyvtárat kell megmenteni, hanem a fenntartót. Mégpedig a fenntartót kell az adatcunamitól, mégpedig attól, hogy a generatív AI-nak a hallucinációival küzdjön meg, és abból kapjon válaszokat. A legfontosabb itt is az emberi oldal, az együttműködés. Együttműködés a fenntartó, az igénybevelő használó, olvasó, hallgató, kutató és a könyvtárosnak az együttműködése. Az operatív megvalósításnak a több elemét már elmondtam. Amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy maga a korpusz gyűjtéséhez is mesterséges intelligencia alapú szemantikus keresést lehet végrehajtani. Ezeknek is megvannak a nyílt forráskódú adatai, algoritmusai, amelyeket különböző hivatkozáskinyeréseknél, normalizált hivatkozásoknál lehet alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy olyan szövegkonverziókat is létre kell hoznunk, amelyeknél egyébként a mesterséges intelligenciát masszívan lehet használni. Az OSR, az automatikus beszédfelismerés, erre majd a legvégén az előadásomban meg fogok mutatni egy példát is, amelyeket már én rendszeresen használok. Néhány képernyőképet akarok mutatni ezekről az általam tesztelt, immáron nem a régi típusú szövegelemző programokról, amelyek szemantikus keresésre alkalmasak. Ezen a képen nagyon jól lehet látni azt, hogy a szemantikus keresés és abból képezett generatív szöveg hogyan áll össze a rendszerben. Ez egy videófelismerés, és amikor felhasználni akarjuk ezeket a szövegegységeket, akkor azokat digitális cédulákká tudjuk összeállítani, és a felhasználók felé megmutatni. Szemantikus hálózatot is létre tudunk ebből hozni, az, ami egy kicsit a tudástár, a témakatalógus rendszerét vizionálja számunkra, és itt érkezünk vissza ahhoz a gondolatsorhoz, hogy mit is tud kezdeni az adatelemző, az adatelemzésnek a módszertana, az épülettel. Az olvasóterem adatvizualizációs térré kell, hogy átalakuljon. Ezek nem váltják ki és nem helyettesítik a kényelmes babzsákokat, szobabicikliket, hanem egy tanulást segítő térré kell kialakítani. És három olyan gondolatot emeltünk ki, ami számunkra fontos volt. A térbeli adatvizualizáció az emberi agy számára a legkönnyebben megtanulható tanulást segítő módszer, a tématérképek, a kézírást, bármennyire hihetetlen, újra támogatni szeretnénk, hiszen azok a tanulmányok megmutatják, hogy a kézírás olyan agyterületeket aktivizál, amely a memorizálást segíti. Ezek a kézírások azonban egy felismert, digitalizált kézírással alakulnak, és ugyanez igaz a beszédre. Amikor valaki elkezdi a tananyagot felmondani, majd utána ezeket a beszédanyagokat szépen szöveggé alakítjuk át. De ugyanígy igaz ez a zavarmentes jegyzetelésnek az e-ink olvasójá. A tartalmak térhez vannak kötve, mert azért azt említettem már, hogy a szerzővédő szempontból ezek az adatok nem áramolhatnak ki a védett környezetből, és ahhoz, hogy fizikailag ez hozzájussanak, be kell jönni ebbe a térben. Félig kész állapotokat hoztam, és ez az utolsó gondolat, amit be akarok mutatni. Az adatvizualizációs tér, amit látható, az a nagy fehér terület, ez egy kivetítő tér is, ként is alkalmazható, és ezek a polcok, ezek nem csak könyvek tárolására alkalmasak, hanem bármilyen adatvizualizációs egységnek a kiábrázolására, ami a tanulást megkönnyíti, több nézőpontból láthatók, egyébként az is, hogy óriási pláza jellegű üvegablakokkal ellátott tér van, amiben a hallgatók a felújítás előtti állapotban is nagyon szívesen jöttek be. Az összegző diámból két gondolatot szeretnék kiemelni. Megkérdezheti bárki, hogy ezek a nagyszerű és grandiózus ötletek, illetve következtetések fizikailag hol találkoznak a megvalósult szolgáltatással és a fenntartói akarattal. Nagyon fontos az, hogy az együttműködést igényelje az oktató, a kutató, az olvasó, de legfőképpen, hogy igényelje maga a fenntartó. A fenntartó, ha nem látja át, hogy egy új szövegegység szintű, mesterséges intelligencia alapú korpusz a oktatást és a kutatást kiemelten segíti, amelynek a fenntartójának a leghatékonyabb szervezete az egyetemi könyvtár, akkor nem fog ez a folyamat beindulni. Technológia készen áll. A technológia bebizonyítja, hogy ez egy lehetőség, és mindenképpen megvalósításra érdemes. És a meglepetés, amit a végére kínáltam, a beszédfelismerő nyílt forráskódú és ingyenes szoftverrel a szakkönyvtári seregszemlének szinte minden előadását felismertettem. Nem tökéletes, de mindenképpen keresni lehet benne szemantikusan is, és nagyon nagy örömmel átadom majd a főigazgató asszonynak ezeket a szövegkorpuszokat. Köszönöm szépen a figyelmet!